Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 392. dicséretünket keressük ki. A 392. dicséretünk első versét énekeljük fennállva. Helyünket elfoglalva folytassuk a megkezdett énekünket a 392. dicséretünk második versétől énekelve, kihívott minden népből egy lelki népet itt.
Thank you.
a mi segítségünk, Isten tiszteletünknek megáldása, megszentelése az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünknek igéjét, úgy, amint írva található Máté evangéliumában, a 7. fejezetben. Máté evangéliuma 7. fejezetében, a 24. verstől kezdődően a 27. versig. Jézus mondja, valaki azért hallja én tőlem a beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert a kősziklára építetett. És valaki hallja én tőlem a beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a fövényre építette házát, és ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és összeomlott, és nagy lett annak romlása. Isten tegye áldottá az ő igényének hallgatását, szívünk befogadását. Gyertek, könyörögjünk, hogy teremjünk gyümölcsöt általa. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk Jézus Krisztusban, köszönjük, hogy jöhetünk Te hozzád ezen a mai napon, emlékezve és örvendezve azon, amit cselekedtél a történelemben. Köszönjük, hogy emlékezhetünk reformátor elődeinkre, akikben hatalmasan munkálkodtál, és akik újra a kősziklához vezették a Te népedet, hirdetve a Te igédet. És köszönjük azt, hogy mi, akik a Te népednek valljuk magunkat, mi is jöhetünk a Te kőszikla igédhez, amely megáll, amelyre jó építeni, amelyre jó hallgatni. Kérünk azért, édesatyánk, hogy Jézus Krisztusért a Te lelked által munkálkodj bennünk, hogy legyünk mi is hű reformátusok, hű gyermekeid. Kérünk, hogy cselekedj hatalmasan. És kérjük, hogy mindaz, ami hiány bennünk, ami előtted nem kedves, ami híja van annak, hogy hűnek bizonyultassunk, kérünk, hogy bocsáss meg nekünk. És nem ireánk tekintve, hanem az Úr Jézusra. Könyörülj meg rajtunk ebben az órában is. Amen. Az igehirdetésre készülve a 171. dicséretünket keressük ki, és énekeljük, megáll az Istennek igéje. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünknek igéjét, úgy, amint írva található a Korintus beliekhez írt első levél 3. fejezetében, a 10. verstől a 17. versig tartó szakaszban. Az Istennek nékem adott kegyelme szerint, mint bölcs építőmester, fundamentumot vetettem, de más épít rá. Kiki azonban meglássa, mi módon épít rá. Mert más fundamentumot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, mely a Jézus Krisztus. Ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drága követ, fát, szénát, pozdorját épít rá erre a fundamentumra, kinek-kinek munkája nyilvánvalóvá lészen, mert amonap megmutatja, mivel hogy tűzben jelenik meg, és hogy kinek-kinek munkája minémül legyen, azt a tűz próbálja meg. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmát veszi. Ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga azonban megmenekül, de úgy, mint a tűzön keresztül. Nem tudjátok hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke lakozik bennetek. Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert az Istennek temploma szent. Ezek vagytok ti. És kiemelném a 11. verset. Mert más fundamentumot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, mely a Jézus Krisztus. Jól tudjuk azt, hogy a reformáció elsődleges tanítása és lényege abban áll, hogy így mondja az, amit a konfirmandusokkal tanulni szoktunk, hogy az egyház az idők során letért a Szentírásban kijelölt útról. Emberi tévelygések miatt megromlott, ezért szükség volt a megújítására. Mit jelent a reformáció? Azt jelenti megújítás, visszaalakítás. És amikor arról van szó, hogy mi történt a reformációban pár évszázaddal ezelőtt, akkor így lehetne legegyszerűbben összefoglalni. Az egyház úgy tudott megújulni, hogy Isten visszavezette a reformátorokon keresztül az ő népét az Isten igéjéhez. És amikor őhozzá jövünk igét hallgatni, akkor ezzel azt fejezzük ki, hogy őhozzá akarjuk igazítani az életünket. És jól is van ez így, rendjén is van. És az alapigénk is erre biztat és erre figyelmeztet bennünket, hogy igazítsuk őhozzá az életünket. Mert más fundamentum, más alap nincsen, csak az, ami levettetett Jézus Krisztus. Amikor fundamentumról is, alapról beszél az igénk, akkor valószínű, hogy nekünk is az épület jut elsőnek eszünkbe. Hiszen itt is ezt a képet használja a Szentírás. Én vetek alapot, mondja Pál, fundamentumot, amit az Isten vetett, azt hirdetem másoknak, hogy legyen alapja az életüknek, másoknak is. És a nyelvünkben az, hogy alap, mégis nagyon-nagyon sokszor előfordul. Nem csak az építészetben van jelentősége, hanem szinte azt lehet mondani, hogy nincs az életünknek olyan területe, ahol valami módon ne kerülne elő ez, hogy alap. Mikre gondolok? Gondoljunk arra, hogy ahogyan a sportban mondjuk egy tornász megjelenik a szőnyeg szélén. Az első mozdulata, az első, amit megtesz, hogy alapállást vesz fel. És onnan indulhat majd a mozdulatsor, az alapállásban benne van a megpihenés, de benne van a koncentrálás is. Aztán gondoljunk arra, amikor valamiféle szolgáltatási ajánlatról olvasunk, és azt olvasjuk, hogy az alapdíj ennyi és ennyi. Az alapdíj annyit jelent, amit egészen biztosan ki kell fizetni, hogyha szerződünk a szolgáltatóval. Az alap valami olyan, ami biztos. Aztán eszembe jutott a nyelvtanulásnál, hogy el kell sajátítani első renden az alap szókincset. Mert anélkül nehéz elképzelni a kommunikációt. Aztán, hogyha pénzügyről van szó, ismerjük a kifejezést, alaptőke. Valami olyan pénzmag, ami szükséges az induláshoz, de ami olyan is, hogy nem szabad hozzányúlni, ami érinthetetlen, megváltoztathatatlan, kikezdhetetlen. És aztán ott van a tanulmányok esetében az alapvetés, Ahogyan az egyszer egyet vagy az ABC-t megtanuljuk, enélkül nem lehet tovább lépni. Eszembe jutott a kórus. Ahogyan a zenénél alaphangot kell adni, aminélkül elképzelhetetlen, hogy elindul az ének. És hogy mennyire újra és újra elővesszük ezt a szót, gondoljunk arra, a számítógépes világban az egyik alkatrészt így nevezték el, alaplap. Úgy tűnik, hogy ezek csak kiragadott példák, és számtalant tudnánk még mondani, meg annyi mindent. Átjárja az életünket a gondolatköre annak, hogy alap. És minden alkalommal az tűnik ki, hogy jó az, hogyha az alap biztos, jó az, hogyha lehet hozzá igazodni, és jaj abban az esetben, hogyha elrontják, ha megrontják az alapot. Hát gondoljuk el, hogyha valamit valamilyen egyesületben többé nem tekintik mérvadónak az alapszabályt, hogy micsoda feszültség keletkezik. Hogy mi van akkor, hogyha teszem azt, elkopik az alapvonal. És jön a vita, hogy most akkor ez gól volt, vagy nem volt gól. Vagy mi van akkor, hogyha, és talán ez az, amit leginkább érzékelni tudjunk, hogy milyen fájdalmas, hogyha nem alapos a betűk elsajátítása. Hogy mi van azzal a kisgyermekkel, aki lemarad a betűkkel. Ott bizony nem lesz olvasás. És úgy is van, hogy szomorú, fájdalmas és szégyelni való, hogyha valakinek az alapjai nincsenek meg. És aztán eszembe jutott az is, hogy a kórus esetében, ha hiányzik az alaphang, ha nem adja meg senki az alaphangot, és fölvetődik, tessék énekelni anélkül, egészen biztos, hogy zűrzavar következik. És arról beszél az igénk, hogy Isten alapot vetett, hogy ne legyen alaptalan az élet, hogy legyen alap. És amikor alapról van szó, azt a bölcs emberek mindig megfontoltan, mindig alaposan, mindig gondosan készítik el. Ahogyan olvastuk a lekcióba, ha valaki hallja tőlem ezeket a beszédeket és megcselekszi azt, hasonlatos a bölcs és okos emberhez, aki leásott a szikláig. Mindig megfontoltan, előrelátóan és alaposan készíti a bölcs az alapot. Mert jól tudja az ember, hogy az alapon nyugszik minden. Azon múlik minden. Azaz, amire építeni kell, építeni lehet majd a továbbiakban, és nincs tovább lépés nélküle. És Isten ilyen bölcsként alapot vetett. Körültekintően, nagyon is biztos, nagyon is gondos alapot Jézus Krisztusban. Mivé lett ez az alap? Minek adatott ez az alap? Nyilvánvaló, hogy az a világ, ami az Isten világa, amiben mi élünk, az egy olyan koordináta rendszer, amiben benne van az Isten személye, benne van a mi életünk, benne van Isten szentsége és a mi bűnünk, és benne van, és ez lesz az áthidaló alap, Jézus Krisztusnak a keresztje. Ez az, amit levetett az Isten. Hogy legyen alapul Jézus Krisztus az üdvösséghez, hogy legyen alapul az egyházhoz, legyen alapul minden ember személyes életéhez, hogy legyen alap az embernek. Jézus Krisztusban Isten úgy tervezett, hogy benne közelítsünk az Istenhez. Hogy az Isten közösségét, az Isten közelségét ő benne keressük. Hogy aki csak akar az atyához menni, az mehessen ő hozzá. Hogy legyen alapja, legyen jogalapja az embernek megjelenni az Isten előtt. És valahogy az tűnik ki a történelem során, hogy az ember újra és újra azzal próbálkozik, hogy kikerülje, megkerülje Istennek a kegyelmét. Hogy úgy akar Istenhez jutni, emberi törekvéssel. Gondoljunk arra, amikor az Istentől elszakadt ember először azzal próbálkozott, hogy ő maga vetett alapot, Gondoljunk a Bábel tornya építésének. Külön alapot vet, külön elkészít egy új építményt, egy új alapot, és azt mondja ki az ember, majd én elmegyek az Istenhez. Felépítem azt a tornyot, amivel eljutok, és olyanná leszek, mint az Isten. És aztán, hogyha reformációról van szó, akkor tudjuk azt, hogy a reformáció előtti időben ugyanezt történik, megkerülik azt az alapot, amit Isten tett le. Jól tudjuk, hogy a jó cselekedetek lesznek alappá. Hogyha elég jó vagy, akkor üdvözülhetsz. Ha elég pénzed van, megvásárolhatod az üdvösségedet. Bevásárolhatod magad oda. És mindig, amikor arról van szó, hogy az ember meg akarja kerülni, ki akarja kerülni azt az alapot, azt a fundamentumot, amit Isten tett le, akkor ezzel mindig együtt jár az, hogy lekicsinli az ember önnön bűnét, és lekicsinli Istennek a szentségét. Ez a kettő mindig együtt jár. És mégis azt látjuk, hogy amikor kikerülni próbálja az ember azt az alapot, amit Isten készített el, akkor az a másik alap, az nem bizonyul igaznak, és kárba vész minden fáradozás. Célt nem érhet el vele az ember. És ezen a ponton, hadd kérdezzem meg Isten tőlünk, te milyen alapon közelítesz hozzá? Te milyen alapon szólítod meg Istent? Mi van a gondolataidban, hogy milyen alapon jöhetek én az Úrhoz? Milyen alapon szólíthatom én meg a Szent Istent, én bűnös ember? Mit mondasz erre? Nagyon sokan azt mondják, jó Isten. Hát a jó Istenhez imádkozom. A jó Istent szólítom meg. Nagyon sokan úgy gondolnak Istenre, hogy Isten jó, és ez elégséges indok arra nézve, hogy én hozzá menjek. Nagyon sokan azt mondják, hogy nem vagyok én olyan rossz, és ez elégséges indok, hogy Istenhez menjek. Az igény pedig arról beszél, hogy egyetlen egy jogalapot adott az Úr, magát Jézus Krisztust. Így mondja Jézus, kérjetek ne keveset az én nevemben. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Milyen alapon szólítod meg? Ugye Jézusért. Ugye értelmet nyer számodra a szó, a név, tartalmat nyer. Tudom, hogy nélküle nem mehetnék az Istenhez. Nélküle nem juthatok az Istenhez. Nélküle nem érek célt, és nem ér célt az én imádságom se. Aztán az Isten úgy gondolta el Jézusnak a személyét, hogy alapul legyen az egyháznak. Amikor Jézus Krisztus meghal és feltámad, akkor kezdődik az új szövetségi egyháznak az élete, amiben mi magunk is beletagozódunk, mi magunk is részesei vagyunk. És amikor arról van szó, hogy Jézus elmondja, hogy én föl fogom építeni az egyházamat, amit a pokol kapui sem tudnak bevenni, nincs emberi és nincs ördögi hatalom, ami be tudná venni, akkor ennek előtte maga Péter mondja ki azt, hogy hogyan lehetséges ez. Azt mondja, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És a mai napig és mindenkor úgy van, hogy az egyház ezen a hitvalláson, ezen a kősziklán épült föl. Mert bár ugyan a római katolikus egyház azt hirdeti, hogy Péteren alapult az egyház, és Péter széke az, amin felépült az egyház. Azért mi azt valljuk, amit az ige mond, a kőszikla pedig a Krisztus. A kőszikla pedig a Krisztus. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, ezen a hitvalláson épül föl az egyház. És ez annyit jelent, hogy valahányszor az egyház ezt a hitvallást dobogja, mint egy szívverést. Valahányszor az egyház újra és újra, s annak minden tagja ehhez jön vissza. Ez az, amit hitvallásként elmond. magyarul. Te vagy az Istentől küldött, felkent, megbízott személy, akit az Atya úgy küldött el, mint önnön fiát, hogy az életeddel vásárolj meg. Amikor az egyház ezt vallja, akkor ez a hitvallás nem csak odáig juttat el, hogy megvallom a hitemet, hanem küld tovább, visz tovább, hogy a jó hírt mindenki más is megtudhassa. Hogy van vettetett kőszikla, van alap, Jézus Krisztus, aki az életét áldozta az emberért. És a reformációban pontosan ez történik, ezt ismeri föl mindazok, akik reformátorként fellépnek, ezt kezdik el tanítani, hogy Jézusra alapul az egyház is. Így történik a pápával való szakítás, és így történik az is, ami a mai napig van, hogy akárcsak a mi egyházunkra is ez igaz, hogy gyülekezeteiben él az egyház. A hitvalló gyülekezetekben él az egyház. És mi magunk is ezt énekeltük, az egyháznak Jézus a fundamentuma. A szent igére épül fel lelki temploma. De egészen nyilvánvaló, és jól tudjuk azt, hogy Istennek minden szándéka úgy van, hogy nem csak a körülményeinkre, nem csak minden egyébre, hanem ránk is vonatkozik. Nem csak arról van szó, hogy az üdvösségünknek alapja Jézus Krisztus, kegyelemből, hogy az egyháznak az alapja hitáltal, hanem úgy is igaz a személyes életünkre nézve, hogy Jézus Krisztus annak is alapja kell, hogy legyen. Hogy a cselekedeteinknek, a hétköznapjainknak, a kapcsolatainknak alapja legyen. Itt az ige arról beszél, hogy levettetett az alap. És azt mondja, az ember épít erre. Elkezd rá építeni. És csak hogy világos legyen, az alap ott van. Az alap levettetett akkor ott a Golgotai keresztnél. És minden embernek kivétel nélkül, a saját életére nézve is be kell fogadnia, el kell fogadnia alapnak, fundamentumnak Jézus Krisztust. Ezt nem lehet megspórolni. És amiről itt Pál beszél, az az, hogy mindazok, akik hívőké lettek, mindazok, akik bűnbocsánatot nyertek Jézus Krisztusban, azok alapot nyertek ő benne. És azt mondja, na kezdjetek akkor úgy is élni, méltóan az Úrhoz. Azt mondja a Szentírás, hogy ha valaki aranyat, ezüstöt, drága követ, fát, szénát, pozdorját épít erre a fundamentumra, kinek-kinek a munkája majd nyilvánvalóvá lesz, mert tűzben jelenik meg. Ma még úgy vagyunk, hogy ki mit épít erre az alapra. Az titkos. Nem látszik. Kitűnik egy-egy alkalommal, megviláglik egy-egy alkalommal, de hogy mit hordozunk igazán magunkba, az csak az embernek lelke, és az Isten tudja. De azt mondja, egy napon majd minden nyilvánvalóvá lesz. Tűzben fog megégni minden munka. És arról beszél Isten, hogy a tűz fogja megpróbálni a mi cselekedeteinket, hogy vajon méltóak voltak-e az alaphoz, Jézus Krisztushoz. Mert amikor azt mondja, hogy arany, ezüst vagy drága kő, az azt jelenti, méltó cselekedet Jézushoz. Az azt jelenti, hogy só és világosság. Az azt jelenti, Isten lelkéhez illő, méltó megnyilvánulás, indulat. És mit mond a Szentírás? Azt mondja, hogy vannak olyanok, amelyek nem állják majd ki a tűznek próbáját. Amelyek hitványak, amelyek nem illőek, nem méltóak. Azt mondja, az alap akkor sem vész el. És nyilvánvaló, ez mind azért iratott meg, hogy a magunk életére nézve iránymutatást szabjon.
hogy mi törekedjünk aranyat, ezüstöt, drága követ építeni rá. És kérdezhetnénk azt, de hát hogy van ez? Milyen az? És Pál apostol nemhogy kétséget afelől, hogy megértsük, hogy mit jelent ez. Azt mondja, nem tudjátok én, hogy ti Isten temploma vagytok, és Isten lelke lakozik bennetek. Isten lelke temploma vagyunk. Ezt jelenti aranyat, ezüstöt, drága követ építeni. Úgy járok, úgy élek, hogy nagyon-nagyon komolyan veszem Isten lelkének temploma a testem, az életem. Éppen most a napokban olvastam egy prédikációt, és nagyon-nagyon markáns képpel érzékeltette azt, hogy mit jelent az, amikor valaki megszentségteleníti a szentet. Azzal a képpel fejezte ki, hogy mi magunk is mennyire meglepődnénk, és bocsánat a példáért, nagyon-nagyon hátborzongató, azt mondja, hogy ha Isten templomát mondjuk átalakítanánk bárhelységgé. És az úrvacsorai edényekből koktélt iszogatnánk Isten tisztelet után. És mindeközben az orgona átalakulna valamiféle olyan hangszerré, ahol érzéki jazzzenét játszanak, és hangulatvilágítás öntené el a templomot. Olyan szavak ezek, és olyan gondolatkör, hogy az ember visszariad. Ha létezik megszentségtelenítése a templomnak, ezek a szavak nyilván kifejezik. És mennyire így van ez a magunk életével? Mennyire nehezen érzékeljük azt, hogy a testünk ugyanúgy szent, mint egy úrvacsorai edény. Ugyanúgy szent, mint a templom. Istené. Isten lelkének temploma. És az a kívánsága, az az akarata az Istennek, hogy mindenünk, hogy a kezünk, a lábunk, a szemünk, a tekintetünk, a nyelvünk, a szívünk szent legyen. Szent. Mert Isten lelke szent. És nem véletlenül ezt kell mondani a Pálnak is. Talán elfelejtkeztetek róla? Hát nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok. És Isten lelke bennetek lakozik. És azt mondja, ha valaki megrontja az Isten templomát, megrontja azt az Istent, mert az Istennek temploma szent, és ezek ti vagytok. Mindenki, aki Jézus Krisztusban hisz, szent magot nyer, szent alapot. Építsen arra szentet. Építsen arra hitből, építsen arra igazodva az alaphoz, mint az építők is igazodnak az alaphoz. Isten ezt a fajta fundamentum készítést öröktől fogva eltervezte. Az Isten iránt való szeretet bennünk ettől tud felfakadni. Mert hogy éppen fordítva, az ember iránti szeretete az, ami megmozdította a kezét, hogy levesse ezt az alapot. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Reformátor őseink úgy fejezték ki, amikor a reformációban éltek, amikor már javában folyt a reformáció, és oly sok minden megújulhatott, akkor így fejezték ki az ő munkájukat, az ő életmódjukat, hogy semper reformanda. Semper reformanda. Azt jelenti szüntelen való megújulás. És ezzel azt fejezték ki, hogy nincs olyan, hogy valami le van zárva. Nincs olyan, hogy megtörtént a reformáció, és nincs többé rá szükség. Azt mondták, folyamatosan, naponként, szüntelen való megújulás, ezt jelenti a reformáció. Azt jelenti, hogy naponként rendezni a kapcsolatunkat Istennel. Szüntelenül naponként Jézus Krisztust alapul venni az Istennel való kapcsolatunkba. Rendezni naponként a bűneinket, a vétkeinket Istennel. A Semper Reformanda azt jelenti, hogy az egyházi életünket, hitünk és életünk zsinór mértékeként az igét szüntelenül, folyamatosan, újra és újra hozzáigazítani Isten igéjéhez. És jelenti a Semper Reformanda, hogy személyes életünk minden dolgát rendezni az Úrral naponként. Gondoljuk el, újra és újra odavinni az Úrnak a kapcsolatainkat, hogy ő revideálja, hogy nézze meg, tegyen ítéletet rajta. És a hívő embernél, amikor arról van szó, hogy aranyat, ezüstöt, drága követ, az onnan tudható, hogy kibírja a tüzet, majd azt a tüzet, ami jön, az ítéletnek tüzét, onnan tudható, hogy már most oda viszem az Úrnak. Már most a kapcsolataimat, a számot, a tekintetemet, a tetteimet oda viszem az Úrhoz. Már most ítélje meg. Már most tisztogassa meg. Mert hozzá akarok igazodni. Az Isten örök terve az idő egy pontján megvalósult. És így prófétált erről az Ószövetség. Azt mondja, a kő, amelyet az építők megvetettek, szegelet kövévé lett. Az Úrtól lett ez, csodálatos ez a mi szemeink előtt. Ez az a nap, amelyet az Úr rendelt, örvendezzünk és vígadjunk ezen. A 118. Zsoltár arról beszél, hogy azon a napon, amelyen az Isten levetette ezt a követ, az az örvendezés és a vígasságnak napja. Az, hogy mi emlékezhetünk arra, és naponként újra és újra visszatérhetünk Jézushoz, ez az örvendezés és a vígasság lehetősége, és csodálatos ez. Csodálatos lehet a mi szemünkben is. Arról van szó, hogy az a nap, amikor a Golgotán kifolyt Jézusnak a vére. Amiben mi azt mondjuk, hogy a halál miatt gyásznap, Isten mégis örvendezéssé és vigasságá tette. Mert valami nagy dolog történt. Megbékült az Isten az emberrel. Valami nagy dolog történt, mint a tékozdó, amikor hazatér az atyához. Örvendezés napjává lett Jézus Krisztusnak a kereszt halála. Ezért fogjuk énekelni, amikor az úrvacsorához majd készülünk. Örülj szívem, vígadj lelkem. Mit jelent az úrvacsora? Az úrvacsora azt hirdeti, levettetett a fundamentum. Mit jelent az úrvacsorával élni? Hiszem. Hiszem, hogy Jézus a fundamentum az üdvösségemért, Jézus a fundamentum az életemre nézve. Jézus a bocsánat az én bűneimért. Aki él vele, hirdeti. Aki él vele, református módon azt hirdeti el, hogy akarom, vágyom, újíts meg engem, Uram. Isten, könyörüljön mi rajtunk, és tegyen bennünket olyan református néppé, akik hitvallói az igének, hiszen az őseink is azok voltak. Hogy együtt valljuk egy szívvel, egy szájjal, együtt hirdessük mi magunk, hisszük, hogy Jézus Krisztus alappá, fundamentummá lett. Hisszük, amit ide van írva a szószékre, hisszük, hogy hit által, kegyelemből és egyedül Isten dicsőségére történt mindaz, ami a Golgotán történt. És mi ebből élni akarunk. Úgy legyen. Amen. Édesatyánk, köszönjük a bizonyságtételt, hogy azon a napon, amikor Jézus Krisztust oda áldoztad a kereszten, megrendült az ég, megrendült a föld, és megrendült minden ember szív, aki látta, mi történt ott. Köszönjük, hogy ebben a pillanatban, azon a napon helyeztetett el az a sarokkő, az a fundamentum, az az alap, amely többé elmozdíthatatlan. És Urunk, így jövünk ehhez a kőhöz, ehhez az élő kőhöz, ehhez a véres golgotai kőhöz, kereszthez. Megvallva a bűneinket, megvallva azt, hogy szükségünk van megújulásra, szükségünk van reformációra, szükségünk van arra, hogy formálj bennünket, és szükségünk van arra, hogy könyörülj meg rajtunk, hogy a testünk, mint a te szent templomod, úgy lehessen te előtted a hétköznapokba. Kérünk, hogy Jézus Krisztusért könyörülj meg rajtunk, és légy áldott, Úrunk, hogy örömtelivé és vigadozás napjává teszed, amikor hozzád járulunk, amikor téged keresünk. Köszönjük, hogy ott fakad fel minden forrás, minden örömforrás Isten állad. Kérünk, hogy így vigasztalj meg, így tisztíts meg, így oldozz föl, és így vonj közelebb magadhoz, Jézus Krisztusért. Amen. Az ige hirdetésre válaszul a 390. dicséretünk második versét énekeljük. A 390. dicséretünk második verse így kezdődik. Erőnk magában mit sem ér, mi csak hamar elesnénk. Ne félj, mert megváltottalak. Neveden hívtalak, enyém vagy. Mikor vízen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítanak. Ha tűzben jársz, nem égsz meg. A láng meg nem perzsel téged. Mert én vagyok az Úr, a te Istened, a te megtartód. Mivel kedves vagy az én szemeimben, becses vagy, és én szeretlek. Amen. Áldás békesség, Isten velünk az esti viszontlátásra.